mindenféle tanácsosok élete útja is, még azoké is, akik senkinek sem adnak, de akik maguk sem fogadnak el senkitől sem tanácsot. Van Pétervár ott egy kérlelhetetlen ellensége mindazoknak, akik évi 400 vagy e körüli fizetést kapnak. Ez az ellenség nem más, mint az északi hideg. Bár egyébként azt mondják, hogy a hideg nagyon egészséges. Reggel 9 órakor, éppen amikor az utcák tele vannak hivatalba igyekvőkkel, olyan csípős, erős fricskákat osztogat válogatás nélkül mindenkinek az orrára, hogy szegény hivatalnokok határozottan nem tudják, hová tegyék az orrukat. Ilyenkor, amidőn még a magasabb tisztséget viselők homlokát is megfájdítja a fagy, és könnyed facsar a szemükből, a szegény címzetes tanácsosok teljesen védtelenek. Egyedüli menekvésük abból áll, hogy vékony kabátjukba minél hamarabb végig szaladnak 5-6 utcán, és azután addig topognak a kapus szobájában, míg ilyen módon kellőképpen fel nem olvad minden útközben befagyott tehetségük, a hivatali tennivalók ellátására szolgáló minden talentumuk. Akaki Akakievics egy idő óta azt érezte, hogy hátát és vállát valahogy különösen süti a hideg. Pedig iparkodott minél gyorsabban befutni a rendes távolságot. Végül eszébe jutott, hogy vajon nem a köpönyegével van-e valami baj. Miután alaposan szemügyre vette, felfedezte, hogy 2-3 helyütt, és pedig éppen a hátán, meg a vállán olyan vékonyra nyűjt, mint a szita. A posztó annyira elkopott, hogy a szél ki s bejárhatott rajta, a bélés is szétfeslett. Tudnunk kell, hogy Akaki Akakievics köpönyege szintén a hivatalnokok gúnyos élceinek céltáblájául szolgált. Megtagadták tőle a tisztességes köpönyeg nevet, és hacukának csúfolták. Való igaz, különös szabása volt. Gallérja évről évre kisebb lett, mert más részeinek aláfoltozására szolgált. A foltozás nem volt a szabómesterség remeke, sőt, éppenséggel nagyon otrombának és lomposnak hatott. Amikor Akaki Akakievics látta, hányadán áll a dolog, megállapította, hogy a köpönyeget el kell vinni Petrovicshoz, a szabóhoz, aki valahol a harmadik emeleten lakott a hátsó lépcsőnél. Ez a szabó, noha szeme kancsal és egész arca ragyavert volt, eléggé sikeresen foltozgatta a hivatalnokok és mások nadrágját, frakját, persze csak ha józan állapotban volt, és nem törte fejét valami más vállalkozáson. Erről a szabóról persze nem volna szükséges sokat beszélni, de mivel már az jött divatba, hogy az elbeszélésben minden személy jellemét teljes pontossággal meg kell rajzolni, nincs mit tenni. Gyerünk ide azzal a Petrovicssal, hadd fessem le! Kezdetben egyszerűen Grigorinak hívták, és jobbágy volt valami uraságnál. Petrovicsnak csak azóta nevezte magát, amikor megkapta szabadságlevelét és jócskán inni kezdett, eleinte csak nagy ünnepeken, később válogatás nélkül minden egyházi ünnepnapon, ahol csak kereszt áll a naptárban. Ebben a tekintetben hű maradt nagyapja szokásához, és valahányszor perpatvar támadt emiatt a családban, nagyvilági dámának és németnek szitta a feleségét. Ha már kibögtük, hogy felesége is van, őróla is szólni kell egy-két szót. De sajnos nem sokat tudunk róla, legfeljebb annyit, hogy Petrovics felesége. Meg azt, hogy főkötőt hord és nem keszkenőt. De úgy látszik, szépségével egyáltalán nem dicsekedhetett. Minden esetre csupán a gárdakatonák vetettek egy-egy pillantást a főkötője alá, ha útjukba került, olyankor rántottak egyet a bajuszukon, és különös hangokat hallattak. Amikor Akaki Akakievics felfelé baktatott a Petrovicshoz vezető lépcsőn, amely, meg kell adni az igazat, csupa víz volt a sok mosólétől, és belevette magát az a szesszag, amely csak úgy csípja a szemet, és mint tudjuk állandóan ott leng minden pétervári ház hátsó lépcsőjén. Szóval, amikor Akaki Akakijevics felfelé haladt ezen a lépcsőn, már azon főtt a feje, hogy mennyit kér Petrovics. És gondolatba úgy határozott, nem át többet 2 rubelnél. Az ajtó nyitva állt, mert a háziasszony valami halételt készített, akkora füstöt csinált a konyhában, hogy még a sváb bogarakat se lehetett látni. Akaki Akakijevics úgy ment át a konyhán, hogy még a gazdasszony sem vette észre. Végre belépett a szobába, és megpillantotta Petrovicsot, aki egy széles, festetlen faasztalon ült maga alá húzott lábbal, mint egy török basa. A munkájuk mellett ülő szabok szokása szerint mezitláb dolgozott. Mindenek előtt a hüvelykúja tűnt szembe. Akaki Akakijevics nagyon jól ismerte ezt a hüvelyket, és rajta a vastag, elnyomorodott karmot, amely olyan kemény volt, mint a teknősbék a páncélja. Petrovics nyakában egy gombolyag sejemcérna és fonal lógott. A térdén meg valami ócskaság hevert. Már vagy 3 perce próbálta a cérnát a tűfokába fűzni, de nem talált bele, és ezért nagyon mérges volt a sötétségre, sőt magára a cérnára is.
Nem megy bele a nyavajás! Áj, megeszi az életemet ez a vacak!
Dörmögte halkan. Akaki Akakijevicsnek kellemetlen volt, hogy éppen abban a pillanatban érkezett, amikor Petrovics bosszankodott. Olyankor szeretett rendelni nála valamit, amikor Petrovics már kisé felöntött a garatra, vagy ahogy a felesége kifejezte,
fejébe szállt a bundapálinka a félszemű ördögnek.
Ilyen hangulatban rendszerint szívesen engedett az árból, ráállt mindenre, sőt, minduntalan hajlongott és köszönte szépen. Igaz, hogy azután jött a felesége és pityergett, hogy részeg volt az ura, azért vállalt olyan olcsón. Na de ha az ember megtoldotta 10 kopejkával, azzal rendben is volt a dolog. De most úgy látszott, hogy Petrovics józan állapotban van, vagyis kemény, csökönyös, és hajlamos az ördög tudja, milyen árat szabni. Akaki Akakijevics sejtette ezt, és szeretett volna, ahogy mondani szokás, kereket oldani, de már el volt vetve a kocka. Petrovics rásandított a fél szemét, és Akaki Akakijevics önkéntelenül is kibökte.
Adj Isten, Petrovics!
Fogadj Isten, uram! Felelte Petrovics, és oldalvást Akaki Akakijevics kezére pillantott, mert látni akarta, miféle zsákmányt hozott.
Hát én ezt neked...
Tudnunk kell, hogy Akaki Akakijevics javarészt ragokban, határozó szavakban, s végül olyan segédszócskákban fejezte ki magát, amelyeknek határozottan semmi értelmük sincs. Ha pedig valami nagyon nehéz dologról volt szó, szokása szerint egyáltalán nem is fejezte be a mondatot, úgyhogy igen gyakran így kezdte a beszédét. Ez igazán egészen de aztán nem jött semmi. Maga is elfelejtette, mit akart